Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor. Vendégem továbbra is Horváth Patrícia rendező, és Csernus Marian színésznő, Ki voltál lányom című könyve írása az, amit a Krafiát Orsi színpadra adaptált, te igen, pedig megrendezted. És ez egy nagyon kemény történet, Csernus Marian lányáról szól, aki 37 évesen öngyilkos lett, ennek egyébként most már sok éve.
A 80-as évek
80-as
végén.
Évek vége, igen. Csernus Marian mai napig élő legendás színésznő, 95 éves, és te azt gondoltad, hogy nagyon fontos, hogy ez színpadra kerüljön, ez a mű, és bemutassa azokat a dolgokat, amiket látni, felfedezni vélsz benne. Marian nagyon sokszor elmondta már, hogy a gyászának a feldolgozását is hivatott ez a történet segíteni, hiszen ő a gyermeke halála után a pszichológia felé is fordult, tehát mindenféle oldalról próbáltam megérteni, hogy mi történt, és itt nagyon sok minden volt a múltba. Kezdődött gyerekkori abúzussal, de voltak mindenféle pszichés nehézségek, kitettségek, önbizalomhiány, a pályán való számára nem megfelelés, szerelmi csalódás, tehát minden, ami feltehetően tehát egyik csak rakódott a másikra, és aztán utána hozta ezt a kétségbeesett és visszafordíthatatlan lépést, ami az öngyilkosság. Te azt mondod, hogy mindenkinek a szerepébe bele kellett élned magad, nyilván te a színésznővel sokat beszélgettél, próbáltál megtudni mindent Jó Katalinról is, a lányáról, és megformálod, tehát őt is megformálod, a Mariant is megformálod, és egy férfi szereplővel a férfiakat is megformálod. Ha most azt kérdezem, hogy menjünk végig, hogy te kinek a szerepébe, vagy kinek a helyébe hogy álltál be, és milyen érzéseid vannak, akkor te mit mondasz?
Az nagyon érdekes, hogy ezek a szereplők nem úgy lettek az előadásban, hogy egyből tudtam, hogy ők lesznek. Olyan volt az egész egy kicsit, mint egy, mint egy ilyen matrioska babát építettem volna a legkisebb elemtől.
Ezt úgy érted, hogy nem voltál benne biztos, hogy így fogod megjeleni?
Először azt gondoltam, hogy monodráma lesz. Egy nő, Marian. Utána volt egy olyan fázisom, amikor azt gondoltam, hogy Marian, monodráma, de ott van a lánynak a három életkora, amire ő visszaemlékszik. Aha. A kicsi lány, a fiatal lány, a tinédzser lány, amikor maga az abúzus történt, és a 40-es nő, aki öngyilkos lett. Ebbe a képbe volt ugye egy asszony, és a három lány. Aztán utána rájöttem, hogy nem tartom fontosnak szétszedni a Kató figuráját három szereplőre, maradjon abban az életkorában, amikor elment tőle, tehát a 40-30-as évei végén járó nő, és akkor nagyon sokáig ez így történt, hogy kettő. És akkor már nagyon írtuk az Orsival, és egy idő után egyszerre mondtuk ki, hogy valóban ők a főszereplői a darabnak, valóban egy tükörképei egymásnak, tehát egyfajta ilyen anyalánya tükröződés. De közben meg mindig minden visszaemlékezésben, morzsában ott van valami férfi energia. Egy férfi, az a kívülálló, az, aki a volt férj, aki abuzált, ott van a történetben az az apa, akitől elvált a Marian, de ott van egy nagyon fontos pszichiáter figura, akihez a Kató nagyon kötődött, aki sakkozott vele terápia közben, de ott van a rendező, de tehát, hogy mindig van egy ilyen férfi figura, aki ott lebeg. És így fokozatosan született meg az a döntés, hogy jó, legyen egy férfi szereplő, aki eljátsza ezeket a villanásokat. Értelemszerűen nem tudunk annyira részleteibe belemenni, mint amilyen a regény, szóval nekünk nagyon húznunk kellett, meg közben a regény nagyon elmesélő módban íródik, és azért ez a színpadon egy ideig működik, aztán szükségünk van szituációra, drámai helyzetre. Tehát nekünk azért meg kellett találnunk. Úgy tudnám jellemezni, hogy a regény az egy ilyen folyamatos áradás, lebegés, ahogy így a gondolatok egymáshoz kapcsolódva jönnek. Letehetetlen. Tehát mindenki, aki elolvasta, igen, az, igen, az igen, hogy igen, elkezdem és végigmegyek rajta. De nekem ez kevés volt a színpadon, nekem cselekvés kellett.
Igen, nagyon nehéz hozzájutni egyébként nagyon. Antikváriumba, lehet így felfedni, de nekem is, aki ajánlotta, ő azt mondta, hogy rettentesen megrázó, de letehetetlen.
Érdekes, hogy jött ez az egész. Nálunk egy példány közlekedett kézen közön a családba, irodalomtanárnő nagymamám volt, és még kislányként én vettem neki egy karácsonyi ajándékba, még bele van írva, hogy nagyikának. És akkor aztán később én ezt elolvastam, mert ő olvasta, és őt nagyon megrázta. És én később én is elolvastam, de fiatal lányként. Megrázott, elraktam. Majd a nagymamám meghalt, és az összes könyve átjött hozzám. És a könyv ismét megérkezett hozzám, és akkor is elolvastam, és akkor is nagyon megrázott, akkor már kicsik voltak a lányaim. És aztán a COVID alatt, amikor ugye nagyon bezáródtunk, akkor a nagyobbik lányom, Emma, aki most már tavaly érettségizett, ő elkezdett ilyen autodidakta módon otthon zongorázni. Eszméletlen tehetséges zenész, mert a semmiből zongorázott és énekelt, és akkor gyertyákat gyújtott, és akkor nekem le kellett ülnöm, és esténként hallgattam, ahogy Emma énekel, és nagyon szép volt. Igen ám, de a zongora, amin az Emma játszott, az a Csernus Marian zongorája. Az a zongora, amin a Marian kislányként tanult zongorázni, aminek egy óriási hasadás van a mai napig a tetején, mert az apukája odavágta bele a kisbaltát, amivel éppen fát hasított a szovába, és a Marian közölte vele, hogy színésznő lesz, és a papa dühébe eldobta
a baltát.
És az úgy került hozzánk, hogy amikor a Mariannak a lánya meghalt, mert a lánya is ezen tanult zongorázni, van is egy fotó, ahol a Kató ül kislányként, és a Marian támaszkodik a zongorán, és amikor a Kató meghalt, akkor ez a zongora len volt őrségbe, az imádott őrségi házukba, és a férjemmel együtt játszott a Marian egy előadásban. És a férjem mondta neki, hogy ő annyira szeretne egy zongorát, mert ugye operaénekesnek készül, és olyan jó lenne otthon egy zongora. És akkor a Marian azt mondta, hogy hát, ha eljöttök érte, eladom én nektek. Odaadom, fizettünk érte valamennyi jelképes összeget, és akkor mi leutaztunk őrségbe az Olival, akkor még nem volt gyerekünk. Egy csodálatos napot töltöttünk ott el Mariannal, és ő ott akkor bemutatott minket a zongorának, ami zongora aztán valami ruhaszállító kis teherautóba utazott föl Budapest, nem is tudom, és azóta velünk van, és mind a két lányom azon tanul zongorázni. És akkor én ott ültem a COVID alatt, és néztem a 18 évesemet, akit éppen elereszteni készültem a világba, és ez volt a fontos pont. És hirtelen belém nyilalt, hogy végül is Marian könyve mindenen túl, mert szól persze öngyilkosságról, abúzusról, az elengedésről is szól. Arról az elengedésről, amit a gyereke halála után átélt, de közben ott van az az elengedés is, hogy amikor felnőttként elengedte őt a világba. Szóval nekem így be a történet hirtelen, tudod, olyan, mint amikor így lesvenkel egy kamera, és a felszín alatt ott van még millió szint, és azt éreztem, hogy te atya úristen. És akkor elővettem a könyvet, ismét elolvastam, akkor már teljesen más, és itt jönnek a különböző aspektusok. Más aspektusba tudtam már beállni. Sokáig ugye én a lány történetével mentem, életkoromból adódóan, helyzetemből adódóan.
Világos.
Hirtelen beálltam az anya történetébe. És na így kezdődött. És akkor nekiálltam ennek az
azért ebben van egy nagyon, nagyon, te ebben nagyon benne vagy. Te
nagyon,
neked,
nagyon.
Meg neked ez nagyon fontos.
Nagyon, igen.
Ha jól értem, az nagyon fontos, hogy ezt jól értsék, bár soha nem lehet megmagyarázni, hogy te mit akarsz ebből.
Igen, már aztán a végén én se tudtam. Meg hogy mondjam neked, hogy tehát két éven át írtuk, két dramaturggal nem tudtunk dűlőre jutni, és aztán lépett be a Karafiát Orsi, mert azt éreztem, hogy szükségem van az Orsi írói személyiségére, az identitásra. Rájöttem arra, hogy annyira elkezdtem az anya
hát meg
oldalát
ezt a
mondani.
Sztorit vele megfogadni azért.
Igen, és hogy nekem, és én így kérdem az, ezt kértem az Orsitól, hogy figyelj Orsi, olvasd el, és nézd meg, hogy tudsz-e a lány hangja lenni. Hangot tudsz adni a Katónak, mert ugye a Marian a történetét ismerjük, a Marian hangját is, de kell, hogy legyen a lánynak is. Egy hangja, és szerintem az Orsi nagyon szépen ebbe bele tudott lépni, hát ő is teljesen belezuhant, rendkívül sok kutatást végzett. Voltak napok, amikor így küldte nekem át az e-mailekbe a linkeket, a Semmelweis Egyetem, pszichiá, és akkor a skizofréniáról. És akkor éreztem, hogy akkor ő megfogta, mert ő pont a lány oldaláról állt bele. Neki nagyon sok élet kapcsolódása van a Kató történetéhez is, És így tök jól össze tudtunk dolgozni. Értelemszerűen fájdalmasan ki kellett sok mindent hagynunk, mert nem tudtuk az egészet színpadra rakni, de most, és ez is nagyon érdekes, hogy bemutattuk a Csetfesten a Jurányi házban, májusban, megkaptuk a Jurányitól azt a bizalmat és azt a támogatást, hogy mi ezt ott létrehozhattuk, de hát a Jurányi annyira dugig van, hogy idén már nem tudtuk ott tovább játszani, és most, hogy a Betlentéri Színházba az előadást bemutattuk múlt héten, egyszer csak a darab így beérkezett, otthonára talált. Nem tudok jobban fogalmazni, mint hogy az energiák tökéletesen összeálltak. Azt is tudni kell, hogy a Betlentéri Színházba mondja még mindig időnként Marian a Vizsói Bibliát. Tehát ott van az ő előadása. A betlenesek ezért nagyon örültek annak, hogy jöttünk ezzel az anyaggal, mert ugye ez gyönyörűen párba állítódik a Marian magánestjével. És egyszer csak, ahogy ott megszólalt az előadás, valahogy létre tudott jönni az az energetika, amit mindig érzek, amikor olvasom. Az a folyamszerűség, az a folyondárság. És már nem fájtak a részletek, amiket kihagytam, hanem hirtelen rá tudtam csodálkozni. Én a színházrendezésnek ezt a részét szeretem a legjobban. Amikor elkezdem, mindig rendkívül öntudatos vagyok. Közben elemeimre esek, millió kérdésem van, aztán rájövök, hogy ez úgy rossz, ahogy van, minek is fogtam bele. És akkor egyszer csak, amikor nézőként rá tudok nézni az előadásra, és rá tudok kapcsolódni, és rá tudok csodálkozni, és ez most történt meg a Betlenbe.
Következő dátum az a december
3. December 3. Vasárnap.
És aztán... Miért nem lett? Tehát kész van egy darab, dolgoztál vele éveket. Hogy lehet az, hogy májusban van egy bemutatója, aztán novemberben valamikor, és decemberben, és ennyi. És aztán persze bízunk benne,
hogy játsszuk tovább februártól, mert januárban leáll a Betlen. Ennek nagyon egyszerű a válasza. Mi egy saját kis magántársulatot hoztunk létre a férjemmel. Társulat alatt értsd azt, hogy mindig akik éppen az adott produkciókra hozzánk csatlakoznak, ők a társulat. Az első adásunk a Történetőrző volt, amit a Hat színben játszunk, én fordítottam, rendeztem. A második pedig a Ki voltál lányom. A harmadik, negyedik már előkészületben van, de ez a mi pénzünkből van, ez a mi magán tőkénk, amit beleviszünk. Magyarán mi fizetünk mindent, és mi is csinálunk mindent. Tehát mi szállítunk, mi mosunk, mi vasalunk, mi állunk be a díszlettel, az előadásokat én hangosítom, a Ki voltál lányomba Zoli, a férjem, Nyári Zoltán ott játszik, ő az összes férfi, a Történetőrzőben nem játszik, de díszít, és mossa a díszletet, és videózza, és mit csináljuk a social médiát, és mindent mit csinálunk, és valóban egy kicsit most már beleütköztünk a saját határainkba, miután mind a ketten még más kalapokat is viszünk. Zolinak azért van egy aktív operaénekes karrierje, abból is fizetjük a társulatunkat.
Akkor úgy kérdezem, miért ilyen fontos ez a társulat nektek?
Miért fontos nekünk ez a társulat? Mert így tudjuk azokat az előadásokat létrehozni.
Amik szerintünk
fontosak. És nem azzal töltjük az időnket, hogy különböző szubvencionált színházakat megpróbálunk meggyőzni arról, hogy de ez nagyon fontos bemutatni, és csináljuk meg, hanem mi létrehozzuk. Mert mi így próbálunk el. Nagyon fontos témákat érintünk, és mi így szeretnénk változást elérni. A saját színházi eszközeinkkel.
Hát legyen így, én nagyon köszönöm, kívánom szépen nektek, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm, hogy meghívtál.
Horváth Patrícia rendező volt a vendégem, és akkor még egyszer a Betlentéri Színházban december 3-án Csernus Marian Ki voltál lányom című írása alapján az Azonos című darab látható. És aztán utána bízunk benne, hogy februártól
tudjuk játszani tovább.
Köszönöm szépen.
Köszönöm én is.
Ezzel a mai Pont Jókor véget ért, úgyhogy nektek köszönöm szépen a figyelmet, és elköszönök én magam, és holnap 10 órakor jövök friss adással, de addig is maradjatok itt a Rádió Cafén. Szép napot mindenkinek. Sziasztok!